Tovább nyomoz a rendőrség a tegnapi budapesti bankrombantás ügyében. Élénkülő magyar-orosz gazdasági kapcsolatok. 8%-a bővült a két oldalú áruforgalom 2013 első hét hónapjában. Megkezdte fogházbüntetését a leányfalui írgázoló Francis Tobint, hétfő este vették őrizetbe a Liszt-Ferenc repülőtéren. Jó napot kívánok! Továbbra is keresi a rendőrség a hétfő hajnali 13. kerületi bankrobbantás tettesét. A híradó információi szerint a rendőrök alapvetően rablási kísérletként kezelik az ügyet, mivel a pénzintézet előterében elhelyezett bankautomatánál történt a legnagyobb pusztítás. Úgy tudjuk, hogy pénz nem tűnt el az ATM-ből. A jelek szerint a robbantó amatőr lehetett, aki egyszerűen túlméretezte a bombát. Megtalálták a robbanó szerkezet maradványait is, ezt a tűzszerészek vizsgálják. A föld szintig kell visszabontani azt a 13. kerületi társasházat, ahol tegnap délben gázrobbanás történt. A detonáció eltüntette a társasház felső szintjét és a tetőteret. Egy idős férfit súlyos égési sérülésekkel vittek kórházba. A 3 emeletes épületben 16 lakás vált lakhatatlanná. Az érintett lakásokból 7 ember kérte elhelyezését. Számukra az önkormányzat biztosított szükséglakást.
Megkezdődött annak a Béke utcai társasháznak a bontása, ahol hétfőn gázrobbanás történt. Befejeződött a statikai vizsgálat is. Eszerint az épületet a földszintig vissza kell bontani. A detonáció következtében 16 lakás vált lakhatatlanná. 15 embert kellett kiköltöztetni, közülük 7-en kértek segítséget a 13. kerületi önkormányzattól. Őket a gondozási központban helyezték el, segélyt kapnak és teljes ellátásban részesülnek. Délelőtt tűzoltók kíséretében bemehettek lakásaikba, hogy elhozzák legszükségesebb személyes holmiaikat.
Már voltam fönn a lakásba, de nagyjából összeszedtem gyógyszereket, meg egyebeket, ami nagyon fontos volt, de most még vissza akarok majd menni, hogy ruhaneműt is, ami kell nekem, az elvigyem oda, hogy tudjam használni őket, mert ide mindig nem tudom, hogy mikor lehet majd bemenni.
Még hónapokig eltarthat, mire kiderül, mi okozta a robbanást. A fővárosi katasztrófavédelem szóvivője azt mondta, a szándékosságot sem zárják ki.
Tegnap este már megkezdődött a tűzvizsgálati eljárás itt a helyszínen, a gyermektéri robbanás helyszínén. Két irányban folyik a nyomozás. Az egyik sajnos felmerült a szándékosság kérdése, tehát ez irányban is vizsgáljuk az esetet, illetve műszaki problémát is vizsgáljunk, hogy esetleg az okozhatta-e a tragédiát.
A társasház legfelső emeletén tegnap a déli órákban történt a gázrobbanás. Egy idős férfit égési sérülésekkel szállítottak a Honvéd kórházba. Úgy tudjuk, teste 20%-a égett meg.
3,5%-kal nőtt az ipari termelés 2013 novemberében az egy évvel korábbihoz képest. Elsősorban a járműgyártás és beszállítói ágazatnak növekedése miatt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanap hatástól megtisztított index még ennél is kedvezőbb, 5,8%-os éves növekedés mutat. Októberhez hasonlítva az ipari kibocsátás 0,5%-kal csökkent, a múlt év első 11 hónapjában azonban az ipari termelés 0,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakájét. Az ipari termékek exportja 7,1%-kal nőtt, az ipari termékek belföldi értékesítése pedig 3,6%-kal emelkedett novemberben a munkanappal kiigazított adatok szerint. Munkalátogatásra Moszkvába utazott Orbán Viktor, a kormányfő Vlagyimir Putyinnal is tárgyal. A kormány szóvivő tájékoztatása szerint az orosz elnök meghívására utazott Moszkvába Orbán Viktor. A tárgyaláson áttekintik többek között az elmúlt egy év gazdasági eredményeit. Az orosz államfő sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a Kreml intenzívnek ítéli meg az orosz-magyar politikai párbeszédet. Álláspontjuk szerint a két ország szilárd kereskedelmi gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik. 8%-kal növekedett a magyar-orosz áruforgalom 2013 első 7 hónapjában. Elemzők szerint az éves adatok is ezt támasztják majd alá, 10% feletti bővülést várnak. Elsősorban a magyar export, ezen belül az élelmiszeripari kivitel nőtt, ami azért is fontos, mert Magyarország ezen a területen kulcsszerepre törekszik az orosz piacon.
Tavaly áprilisban adták át Moszkva központjában a magyar kereskedőházat, ami mérföldkőnek tekinthető a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokban. A kétszintes, több mint 400 négyzetméteres irodaépületben jelentették be, hogy a kereskedőház segítségével a következő 3-4 évben jelentősen szeretnék növelni a magyar élelmiszeripari és mezőgazdasági exportot Oroszországba.
Rendkívül fontos, hogy meg tudtuk nyitni ezt a kereskedőházat itt Moszkvában, aminek az egyik legfőbb feladata az lesz, hogy a magyar cégek számára felvevő piacot keressenek itt Oroszországban, valamint a magyar kis- és közepes vállalkozások itteni érvényesülését tudják segíteni.
Ezt a libát fél évig sóban pácolják, aztán fél évig egy szellős padláson asszalják. Nem sütik, nem főzik. Magyarázza a Tatárföldi Fogyasztói Egyesület elnöke, hogyan készül az aszalt liba. Ennek a tradicionális tatár ételnek is van köze Magyarországhoz, amit nem csak megnézhettek, hanem meg is kóstolhattak szeptemberben az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás látogatói. A rendezvény díszvendége Oroszország volt. Önöktől vásároltuk annak idején azokat a libákat, amelyek szaporulatát most itt elkészítve, feldolgozva bemutatjuk. Nagyon jó minőségűek a magyar agrártermékek. Tette hozzá Sajmurdánov Rasat. Az orosz mezőgazdasági miniszter a megnyitón azt mondta, 2012-ben 7%-kal több magyar élelmiszert szállítottak Oroszországba, mint 2011-ben. Ennek elég egyszerű oka van, Oroszországban az emberek ismerik és nagyon szeretik a magyar termékeket, mert környezetvédelmi szempontból tiszták, jó minőségűek és egész egyszerűen finomak, mondta az orosz mezőgazdasági miniszter. Az oroszok által kedvelt termékek között található például a szabolcsi alma. A szakmai szövetség a közelmúltban kampányt indított a magyar gyümölcs népszerűsítésére, hogy növeljék a kivitelt.
Elindul egy olyan bizniszprogram, ha szabad így fogalmaznom, ahol megismertetjük a magyar termelőket, illetve cégeket, exportőröket az oroszországi beszállítókkal, illetve hát azokkal az áruházláncokkal, akik ezt majd ott forgalmazzák.
A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok az elmúlt évben folyamatosan élénkültek. Így például 2013 első 7 hónapjában a kétoldalú áruforgalom 8%-kal bővült, és meghaladta a 7 milliárd dollárt. Ezen belül az export 11, míg az import 7%-kal bővült, vagyis gyorsabban nőtt a kivitel, mint a behozatal. Kimagasló mértékben 22%-kal nőtt az élelmiszeripari kivitel, ami azért fontos, mert Magyarország ezen a területen kulcs szerepre törekszik az orosz piacon. Ez is szerepet játszott abban, hogy Oroszország legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánca, a Magnit, Magyarországon hozza létre fuvarozási vállalatát. A cég egy 1000 kamionból álló flottát és az azt kiszolgáló infrastruktúrát hoz létre Kelet-Magyarországon, azzal a céllal, hogy az itthon és a más uniós országban vásárolt élelmiszeripari termékeit eljuttassa oroszországi üzlethálózatába. A beruházással 1500 új munkahelyet hoznak létre.
Bajnai Gordon visszatérőből vesztes lett, Gyurcsány Ferenc viszont visszatért. Röviden így lehet összefoglalni a legújabb baloldali megállapodást. Az MSZP, az Együtt PM, a DK és a Liberális Párt vezetői ezekre a percekre ígérték az összefogás bejelentéséről szóló sajtótájékoztatójukat. Információink szerint közös listáról és közös miniszterelnök jelöltről állapodtak meg, de a korábban kiszivárogott hírekhez képest vannak meglepetések. Bajnai Gordon, bár az ellenzék vezére szeretett volna lenni visszatérésekor, nem kapott előkelő helyet a közös listán. Ott van viszont Gyurcsány Ferenc, és komoly szerepet kap a két korábbi SZDSZ elnök, Fodor Gábor és Kunce Gábor is.
A három baloldali párt egész hétvégén zárt körű titkos tárgyalásokat folytatott. Sajtóinformációk szerint az utolsó kérdés, amit még tisztázniuk kellett, az volt, hogy Gyurcsány Ferenc helyet kap-e a közös listán.
Azt kívánják, hogy ne legyek a következő parlament tagja. Hát a demokratikus koalíció meg azt kívánja.
Ezt mondta Gyurcsány Ferenc szeptemberben, miután kiderült, hogy nem csatlakozik az Együtt PM és az MSZP szövetségéhez, mert állítása szerint a szocialisták azt is kikötötték volna, hogy ő sem egyéniben, sem listán nem indulhat a választáson.
Baj van, csávókáim. Na gyertek, üljetek le. Mondjátok meg, hogy mi a probléma.
Ezt pedig még június végén üzente Gyurcsány Ferenc a baloldali pártoknak. Már akkor is felmerült, hogy őt és a pártját ki akarják hagyni az ellenzéki szövetségből. Az MSZP és az Együtt PM végül meg is kötötte a szövetséget, amiből a DK kimaradt.
Az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Gyurcsány Ferenc ezek után kezdett önálló kampányba. Többször kritizálta az MSZP és az Együtt PM megállapodását. Pártja népszerűsége folyamatosan emelkedett, míg végül beérte Bajnai Gordonék pártszövetségét.
Magyar Szocialista Párt részéről teljességgel készen vagyunk, nincsenek nem. Extra kéréseink, feltételeink, semmi az égvilágban.
Szanyi Tibor a ma reggelben azt mondta, ők már döntöttek, és az MSZP számára már nem kérdés Gyurcsány Ferenc személye.
Hát számunkra semmiképpen nem, hiszen hogyha egy szervezettel összefogunk, most akkor azért dőreség lenne azt csinálni, hogy hát igen, de akkor így nem, meg úgy nem.
Jávor Benedek az Együtt PM társelnöke tavaly még arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc csatlakozása csak arra jó, hogy elveszítsék a választásokat, és a korszakváltást sem teszi lehetővé. Bajnai Gordon politikus társa a ma reggelben is beismerte, hogy továbbra is negatívan ítéli meg a szocialisták 8 éves kormányzását, most viszont mégis hajlandó együttműködni velük.
Továbbra is kritikusan viszonyulok azokhoz az intézkedésekhez, azokhoz az eseményekhez, amelyek miatt elleneztem a 2002-2010 közötti szocialista kormányokat, és ezt a kritikámat fönntartom. És az a legnehezebb, és az a nagy kérdés számomra, hogy lehetséges-e 14-es kormányváltást követően olyan kormányzást megvalósítani, amely nem hozza vissza ezeket a hibákat.
Vagyis Jávor Benedek szerint kétséges, hogy a szocialisták nem ugyanúgy kormányoznának-e újra, mint 2002 és 2010 között. Ráadásul a baloldali szövetségben tovább nőtt azon politikusok száma, akik jelentős szerepet vállaltak a 2010 előtti MSZP-SZDSZ kormányokban. A DK színeiben egyéniben indul Kunce Gábor, Fodor Gábor pedig rajta lesz a közös listán.
A Gyurcsány korszakban zajlott minden idők legkorruptabb kormányzása, mondta Zsigó Róbert. A Fidesz szóvivője szerint Vízti János korrupciós ügye is erre emlékeztet mindenkit. Újbuda volt szocialista frakcióvezetőjét hivatali veszegetés miatt tegnap első fokon 4 év börtönre ítélték. Zsigó Róbert hozzátette, hogy a Gyurcsány korszakban a korrupciót ezernyi módszerrel folytatták. Nokiás dobozokban, Sziller szerződésekben, ingatlanpanamákban, telekcserékben és offshore cégeken keresztül.
Most pedig azt látjuk, hogy ugyanez a Gyurcsány Ferenc foglalja vissza a baloldalt. Ma újra Gyurcsány akarata érvényesül a baloldalon. Épül a második Gyurcsány korszak, amelynek nem csak a szereplők és a programok ugyanazok, hanem a korrupciós érdekek is ugyanazok, mint korábban.
A személyi kérdések mellett a programokról is egyeztetniük kell, vagy kellene a baloldali pártoknak. Már az MSZP, a DK és az Együtt PM is bemutatta a programját. Ezek között több ügyben jelentős eltérések vannak. Például olyan fontos témákban is, mint a családi adókedvezmények, a tandíj vagy éppen a külhoni állampolgárok helyzete.
Munkát és kenyeret adunk mindenkinek, ez a baloldal víziója.
Töröljük el a kötelező nyugdíjkorhatárt.
Haza és haladás, szolidaritás és Európa.
Az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM is meghirdette már a saját programját. Elképzeléseik több ponton is ütköznek egymással. A családi adókedvezményt például Gyurcsány Ferenc pártja megszüntetné, és teljes egészében családi pótlékká alakítaná át. Ezzel szemben az MSZP nemhogy eltörölné, hanem éppen ellenkezőleg kiterjeszteni a kedvezményt az alacsonyabb jövedelmű családoknak. Az Együtt pedig a magas fizetésűektől vonná meg a juttatást. Azt azonban sem a szocialisták, sem Bajnai Gordonék nem tették egyértelművé, hogy kiket érintene ez a változás. Ugyancsak eltérőek az álláspontok a fizetős felsőoktatás ügyében. Az MSZP programjában tandíjmentességet ígér, míg a DK fizettetne a hallgatókkal, akár csak az Együtt, amely csak az első 6 fél évet tenné ingyenessé. Megosztja a baloldali pártokat a külhoni magyarok ügye is. Az MSZP felülvizsgálta korábbi álláspontját és megszavazta a kettős állampolgárságot. Az Együtt szerint mind a kettős állampolgárság, mind pedig a külhoni magyarok szavazati joga visszavehetetlen, míg a DK mindkettőt megszüntetné és elvenné. Az álláspontok több ügyben annyira távol állnak egymástól, hogy maga az MSZP frakcióigazgatója is arról beszélt decemberben, hogy szinte lehetetlen együttműködni Gyurcsány Ferenccel.
Vajon megsóznám-e egy csipetnyi sóval a fagylaltomat, hogy kiderüljön, hogy milyen együtt? nehéz lenne. Tehát tartalmi alapon egyre nehezebb lenne tárgyalni.
A szocialisták elnöke pedig még a múlt héten is azt mondta, több ponton nem ért egyet Gyurcsány Ferenccel.
Az a 16 ponttal, amit Gyurcsány Ferenc meghirdetett például, és ha komolyan vesszük magunkat, majd erről is kell beszélni, akkor abban a 16 pontban már van számos olyan programpont, amivel például nem értek egyet.
Mesterházi Attila két nappal később azt mondta, kizártnak tartja, hogy ne tudjanak megállapodni a DK-val.
Kizártnak tartom.
Bajnai Gordon vasárnap este az ATV-ben megerősítette, tartalmi ügyekben is tényleges különbségek vannak a baloldali pártok között.
Mi attól vagyunk egy önálló párt, mert ez nem azt jelenti ez az összefogás, hogy mi beálltunk a szocialistákhoz, vagy beállunk a DK-hoz. Ezek önálló pártok, különböző nézeteket képviselnek.
Azt nem lehet tudni, hogy a most zajló tárgyalásokon viszont melyik párt mennyit hajlandó engedni saját, korábban meghirdetett programjából.
14 év után megkezdte büntetésének letöltését Magyarországon az ír gázoló, akit a Liszt-Ferenc repülőtéren vettek őrizetbe. Francis Tobin 2000. április 9-én Leányfalun gázolt halálra egy 5 éves és egy 2 éves kisgyermeket. Miután kiküldetése lejárt, 2000. novemberében elhagyta Magyarországot. Távollétében 3 évi szabadságvesztésre ítélték, de eddig nem kezdte meg a büntetését, mert az ír hatóságok nem adták ki.
Győzött az igazság.
Így fogalmazott Navracsics Tibor tegnap este, amikor bejelentette, hogy Francis Tobin megkezdte büntetését Magyarországon. A reptéren készült fotókon jól látható, hogy amint leszállt a gépről, őrizetbe vették a magyar rendőrök az írgázolóként ismerté vált férfit. Francis Tobin csaknem 14 éve ezen az útszakaszon gázolt halálra két kisgyermeket Leányfalun. A magyar bíróság 2002-ben ezért 3 év szabadságvesztésre ítélte, de a férfi ekkor már Írországban volt. Hazája pedig nem adta ki, így büntetését sem töltötte le. Tobin később azt mondta, hogy kézbörtönbe vonulni, ha a magyar állam garantálja, kérelme esetén Írországban folytathatja Budapesten megkezdett büntetését. Magyarország erre garanciát vállalt. A férfinak most két feltétele volt, hogy külön cellát kapjon, és naponta találkozhasson a feleségével. Tobin akár már ma kérheti, hogy büntetését Írországban folytathassa.
Írországnak hasonlóképpen végig kell folytatni a hivatalos eljárást, azaz az ír igazságügyminiszternek hozzá kell járulnia, illetve az ír legfelsőbb bíróságnak is döntést kell hoznia arra, hogy átveszi Tobint a büntetés letöltése céljából.
Az elgázolt gyerekek édesapja azt mondja, egyet értenek és elfogadják az írgázoló feltételeit. A család számára a legfontosabb, hogy megkapja büntetését.
Maximálisan egyetértettünk vele. Fontosabb volt az, hogy ez a dolog megtörténjen, mint az, hogy milyen körülmények között. Azért senki ne gondolja azt, hogy itt olyan körülmények lesznek Tobin számára, hogy ő ezt élvezné.
Tobint az egyik budapesti börtönben tartják fogva, amennyiben még ma beadja kérelmét, és a magyar, illetve az írhatóságok ezt gyorsan elbírálják, akkor akár már pénteken hazautazhat Írországba, hogy ott folytassa büntetésének letöltését.
Ez volt a Híradó délben, viszontlátásra.
Spanyolok elleni 7 gólos vereség után a magyar férfi kézilabda válogatott Izland ellen játssza következő csoportmérkőzését a dániai Európa-bajnokságon. A londoni olimpián emlékezetes csatában győztük le őket, és biztos, hogy most is hatalmas energiákat kell mozgósítani a siker érdekében. Magyarország, Izland. Ma délután élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban.
Január közepén a dohányfüstös kiskocsmák elsuttogott mondatai már az utcákon harsognak, de azért mindenki érzi, a falnak még mindig füle van és nem felejt.
A hatalom minden egyes apró rezdülésre odafigyel.
Szó sincs kúlásról.
Viselkedhetette másképpen akkor az MSZNP vezetése?
Nem kéne esetleg Kádár elvtársnak megköszönni az eddigi munkáját. Van mit megköszönnünk?
Szabadság tér 89. Szerdán este az M1-en.
2008 után másodszor lett aranylabdás Cristiano Ronaldo. Jó napot kívánok! A Real Madrid portugál labdarúgója kapta a futballvilág legnagyobb egyéni elismerését.
Cristiano Ronaldo.
2008 után másodszor érdemelte ki a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, valamint a France Football magazin által közösen odaítélt FIFA aranylabda díjat Cristiano Ronaldo. Korábban két honfitársa, a nemrég elhunyt Eusébio, valamint Luis Figo büszkélkedhetett ezzel az elismeréssel. Könnyek között kisfiam társaságában köszönte meg barátainak, családjának és csapattársainak a díjat Ronaldo, aki tavaly összesen 59 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken pedig 69 gólt szerzett. A válogatottban a svédek elleni VB pótselejtezőt pedig gyakorlatilag egymaga döntötte el. Ronaldoé volt az első Puskás díj is, amit az idei zürichi gálán már 5-5-ször ítéltek oda a legszebb gólért. A díjat Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke adta át, a Paris Saint-Germain sztárjának, a svéd Zlatán Ibrahimovicsnak, aki még tavaly előtt 2012. novemberében az angolok elleni barátságos mérkőzésen szerzett káprázatos gólt, csak nem 30 méterről fantasztikus mozdulattal ollózott a kapuba.
A zürichi gála után a roppant boldog Ronaldo elárulta, nem is álmodhatott volna szebb estét, olyan érzelmek szabadultak fel benne, hogy képtelen volt visszatartani a könnyeit. A Real Madrid és a portugál válogatott vezéregyénisége büszke arra, hogy édesanyja, kisfia és élete párja is a helyszínen tapsolt neki. A négyszeres aranylabda győztes ezúttal a második helyen záró Lionel Messi elismerte, riválisa megérdemelte a kitüntetést. A legjobb vezetőedzőnek járó díjat a Bayern Münchennel triplázó Jupp Heynckes kapta, aki elmondta, egész pályafutását ismerte el ezzel a futballvilág, ám sajnálja, hogy nem Frank Ribéry nyerte el az aranylabdát.
Kiemelkedő egyéni teljesítmények és tökéletes csapatmunka, ez lehet a fegyvere a magyar férfi kézilabda válogatottnak a mai Izland elleni mérkőzésen a dániai Európa-bajnokságon.
Ellentétes előjelekkel várja a kora esti csoportmeccset a magyar és az izlandi kézilabda válogatott. Az északiak határozott kezdésüknek köszönhetően verték Norvégiát, míg a miénk a spanyolok elleni vártnál nagyobb arányú vereséget szeretnék felettetni, de nem lesz könnyű dolguk.
Izlandnak mindig nagyon erős válogatottja van, igazi harcosok, vikingek, az biztos, hogy most is jó csapatot alkotnak, legalább 8-10 játékosok a Bundesliga-ban játszik, úgyhogy igencsak komoly ellenfélre számítok. Fizikailag azért nagyon erősek, szikárak, rettentően gyorsak. Nagyon jó kondícióban vannak. Úgy gondolom, hogy mégis nekünk egy feszes védekezéssel és koncentrált támadással elkerülhetnénk az ő lerohanásaikat, és úgy gondolom, hogy akkor jó esélyünk van megnyerni ezt a mérkőzést.
A Magyarország-Izland EB mérkőzést 17 óra 50 perctől az M1-en élőben közvetítjük. Babos Tíme a háromjátszmában kikapott a szlovák Anna Smiedlovától, ezzel búcsúzott az Australian Open-től. Roger Federer zsinórban 57. Grand Slam tornáján indul a főtáblán, ez pedig rekordnak számít.
A pokoli hőség sem akadályozhatta meg Roger Federert, hogy győzelemmel kezdje az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságot. Az immár Stefan Edberg irányításával dolgozó svájci klasszis nagyobb megerőltetés nélkül 6-4-6-4-6-2-re nyert az ausztrál James Duckworth ellen. A hölgyeknél a címvédő fehér orosz Viktoria Azarenka egy szoros és egy sima játszmában győzte le a svéd Johanna Larssont. A korábbi világelső Karolin Wozniacki pedig 6-0-6-2-re lelépte a spanyol Lourdes Dominguez Linót. A dán teniszező úgy fogalmazott, életében nem játszott még ilyen forróságban, még a vizes flakonja is megolvadt a pálya szélén.
Sporthírekkel legközelebb 18 óra 25 perckor a Dunán, majd este 8-kor itt az M1-en jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Kívánok. A következő napokban valamelyest megváltozik időjárásunk, no erőteljes lehűlésre nem kell számítanunk, folytatódik az enyhe idő, azonban több alkalommal számítunk majd csapadékra. Látható itt ez a hullámzó frontálzóna, amely fokozatosan kelet felé halad, ennek hatására főként az éjszakai órákban és holnap napközben több felé várható majd csapadék, helyenként jelentős mennyiségű csapadékról van szó. A délutáni órákban azonban az ország legnagyobb részén számottevő csapadék még nem várható, majd a késő délutáni esti óráktól nyugat felől érkezik a csapadékrendszer. A hőmérséklet általában 5 és 13 fok között alakul. Mint említettem, az éjszakai órákban nyugat felől tovább vastagszik, növekszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. A hőmérséklet reggelre általában 0 és plusz 6 fok közé csökken, esetleg a keleti határvidéken fordulhat elő gyenge fagy. Ezt követően holnap napközben nyugat-délnyugat felől a délutáni órákban már szárazabb légullámok érkeznek térségünkbe, emiatt fokozatosan csökken, felszakadozik a felhőzet, azonban a nap első felében még több felé várható eső, záporeső, így lesz ez az Alföldön és az északi középhegység térségében is, ismétlődő esőre van kilátás, helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal érdemes számolni. A hőmérséklet 5 és 8 fok között alakul, tehát továbbra is az átlagosnál enyhébb időre készülhetünk. Ami pedig a folytatást illeti, a következő napokban átmenetileg szárazabb, csendesebb idő várható, aztán a hétvégén ismét nedvesebb léghullámok érik el térségünket, ekkor újra többfelé valószínű eső, záporeső, és a hőmérséklet továbbra is jóval az ilyenkor megszokott fölött alakul, sőt a hétvégén erősödik majd a nappali felmelegedés. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!